Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóim, és üdvözöljük azokat is, akik a Civil Rádió olvasókörét a YouTube-on kísérik figyelemmel. Mai vendégünk Dávid Ferenc, akit azt hiszem annyiban nem kell bemutatni, legalábbis a mi és az utánunk következő korosztályoknak, hogy politikus volt, országos ismertségre tett szert, elegendő csak a taxis blokkádot említeni, amikor az egész ország őt nézte, hogy hogyan sikerül a közvetítés, a sztrájkolók és a kormány képviselői közötti közvetítése. Egy rövid szakmai önéletrajzot kérnénk, tehát nem akarom rád ragasztani, ugye tegeződünk, mert igen, régóta ismerjük egymást, a politikusi jelzőt, mert azért nem egész életedben voltál politikus.
Megpróbálom röviden elmondani a hozzád hasonlóan nem rövid pályámat. 79-ben végeztem a Marsz Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Ezt követően üzleti szférában dolgoztam, a Kóprendszerben dolgoztam, ezt követően Demján Sándor kérésére már a 2000-es évek közepén lettem a VOSZ-nak, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének a főtitkára. Innen, hát nem teljesen önszántamból 2018-ban távoznom kellett, soha semmilyen politikai pártnak nem voltam, nem vagyok a tagja, klasszikus értelemben politikusnak nem vagyok nevezhető. 2019-ben viszont Gyurcsány Ferenc megkért arra, hogy a Demokratikus Koalíció gazdasági szakértője legyek, majd 2022-től 2026-ig listás képviselőként a Magyar Parlamentben dolgoztam, a Gazdasági Bizottság alelnöke voltam. Az életpályámnak a nagyobbik része, akár a Kóprendszert nézzük, akár a VOSZ-ban betöltött vezetőállást nézzük, a munkavilágával kapcsolatos, a társadalmi párbeszéd, a szociális dialógus, ezen belül munkatörvénykönyve, foglalkoztatáspolitika, és nem utolsó sorban 25 évig vezettem az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói oldalának a bértárgyalásait.
Hát ez 50 év, jól mondom?
Ez közel 50 év, és ennek a nagyobbik fele az érdekegyeztetés fórumain, különböző fórumain, most nem bonyolódnék bele több részletbe, hogy milyen bizottsági munkák voltak, de igazából ez dióhéjban ez, amit te mondtál, ez csak nem 50 év.
Az első szakasz, amit elemeznünk kellene, az az 1989-91 között lezajlott rendszerváltás tanulságainak az összegzése. Ezt már azért is szükségesnek tartom, mert volt egy másik rendszerváltás is 2010-ben, és azt hiszem már a harmadik rendszerváltás korát éljük meg 2026. április 12 óta. Akkor kérlek, hogy foglald össze számunkra, hogy te milyen tanulságokat látsz az első rendszerváltásból.
Először is nem ritka eset, hogy azonos szavakat használunk azonos helyzetekre. Én is akkor abban maradnék, hogy mind a hármat, a 90-est, a 2010-est és a 2026-ost, akkor mi rendszerváltásként értékeljük. Ezt most sokan vitatják. Én is úgy gondolom, ahogy te, mert mind a három esetében ezt használtad, hogy rendszerváltás történt. Hát ugye a 89-es, 90-es rendszerváltás, egy picit talán megengedsz ennyi személyes megjegyzést, mind a kettőket fiatal emberként élt. Én 35 éves voltam, a tiédet most nem feszegetjük, én annyi voltam, tehát egy rendkívül izgalmas időszak volt, akkor jött létre Magyarországon, és a saját szakmámon keresztül mondom, hogy akkor jött létre az érdekegyeztetés intézményesített fóruma. Ez egy óriási nagy dolog volt, amikor a hivatalban lévő kormány, az Antal kormány, ugye előtte már előkészületi munkálatok voltak, tehát már 88-89-ben működött egyfajta érdekegyeztetés, de hát tudtuk, hogy 90-ben itt nagy változás lesz. És ez az időszak rendkívül izgalmas volt, én úgy emlékszem rá, hogy fantasztikus, érdekes szakmai viták voltak. Természetesen azt nem felejthetjük el, hogy Magyarország milyen válságos helyzetben volt, hogy vesztek el munkahelyek, millió számra vesztek el munkahelyek, csak gondoljon mindenki Magyarország az északi országrészben, az ipartérségre, hogy mi történt Ózdon, Salgótarjánban, Miskolcon, és nem mondom tovább a depressziós megyéket, most már nem kell mondanom, hogy vármegyéket. Ez egy rendkívül aktív időszak volt, és úgy éreztem, és egy picit még megtolnám 98-ig, tehát az Antal-Boros honkormány időszakában, hogy az érdekegyeztetés igazából akkor volt talán a legdinamikusabb, akkor éreztük úgy, hogy a legnagyobb szükség van arra, hogy a vállalkozások, a szakszervezetek és a magyar kormány nagy kérdésekben egyetértésre jusson. Ennek te ugye jogász vagy, én csak egy bikfa fejű közgazdász, ezért te biztos jobban emlékszel a munkatörvénykönyvének az 1992. évi, nem tudom, egyes, de nem biztos törvényre, amit úgy terjesztettek be a parlament elé, hogy a három partner szinkronba volt. Tehát leegyeztettük hosszú-hosszú ideig, és úgy került a parlamenti képviselők elé, hogy igazából kisebb korrekciókkal el lehetett fogadni. De ugyanígy
ezt
mondhat...
nevezhetjük úgy is, hogy ez a partnerség, ami kialakult, ez tulajdonképpen a szociális piacgazdaságot célozta?
Igen, igen, azt gondolom, hogy ez elsősorban a munkavilágában, mint a bérek, mindig bérekről, munkatörvénykönyvről, foglalkoztatáspolitikáról, munkaügyi ellenőrzésről, nekünk ez a négy munkaalkotmánya című törvény, ezt mi így is emlegettük magunk közt. Ez az 1991-es, ha jól emlékszem, negyedik számú törvény a foglalkoztatásról. Ez a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvények, ezek úgy kerültek a Magyarország gyűlés elé, hogy ezt a szociális partnerek végigvitatták, és nagy vonalaiban egyességre jutottak. Ez egy óriási nagy dolog, ha most visszatekintünk mondjuk az elmúlt 16 évre, hogy itt hogy kerültek be törvények, és mennyi idő alatt zavarták le az egyeztetéseket, volt, amikor a 12 órát sem érte meg. Tehát ez egy nagyon-nagyon ilyen szempontból jó időszak volt. Utána, léphetek tovább, kérdezem
Zoltán. Igen,
tovább.
Igen, mehetünk egyre.
98-ban megtört ez a lendület, ugye az Orbán kormány akkor is, ahogy most is mindent átnevezett, ugye az érdekegyeztető tanácsot is rögtön megváltoztatta országos munkaügyi tanácsá. Ettől még nem lett volna, ezt nem tartottam volna olyan nagy bajnak, de onnantól kezdve már az érdekegyeztetés abban a 4 évben azért már kellően leült. Utána 2002-től egészen 2010-ig igen intenzív volt megint az érdekegyeztetés, de igazából az volt a nagy probléma, hogy 2006 után, miután kiderült, hogy milyen gazdasági válság fenyegeti Magyarországot, majd beköszönt ez a gazdasági válság, az ország eladósodására is emlékezzünk, hát itt igazából volt érdekes.
Ezt nevezhetjük a Gyurcsányféle igazságbeszédnek, ugye, amit a Fidesz hazugságbeszédnek becézett.
Igen, igen, és itt, nagyon, itt már lehetett érzékelni, hogy mekkora víz, hát ugye volt azt hiszem 8-9%-os gazdasági visszaesés 2008-ban, ha emlékeim nem csalnak. Itt már nagyon nehéz volt tárgyalni, mert mindenkinek üres volt a zsebe. Tehát úgy azért nagyon nehéz beszélgetni bérekről, amikor a vállalkozások tönkre mennek, az ország el van adósodva, de látjuk a nyugdíjrendszernek az összes ellentmondását, és gyakorlatilag így jutottunk el 2010-ig, nem szeretném kifelejteni a Bajnai kormány sem, amelyiket én egy ügyvezető jellegű egy évnek tekintek, rendkívül korrekt tárgyalásokat folytattunk Bajnai miniszterelnök úrral. Azt gondolom, hogy a csapatának, az ő teljesítménye és a csapatának a teljesítménye, ez egy kiemelkedő értékű, ezt az országot 2010-ben igaz, hogy nem igazán jó állapotba, de működőképesen adta át az új kétharmados Orbán rezsimnek.
Azt is mondhatjuk, hogy 2006 után ekkor sikerült stabilizálni a magyar gazdaságot.
Hát miután megtörtént a kormányválság, ha visszaemlékszel, nagyon komoly szigorítások jöttek, ugye belenyúltak a nyugdíjrendszerbe, ha visszaemlékszel, a 13. havi nyugdíj, a figyelj, 13. havi nyugdíj végül is először csak csökkentésére, majd felfüggesztésére, a közszolgálati alkalmazottaknak a 13. havi juttatásának az elvétele, illetve megindult a nyugdíjrendszerben a korhatár emelésének az első része. Így adtuk át, így adták át 2010-ben egy működőképes országot a Fidesznek, amit ha visszaemlékszel, elég elmebeteg Fidesz bejelentéssel a Szijjártó Kósa 2, Kósa 2 is majdnem bedöntötte a forintot.
Igen, igen.
És utána megindult ez a 16 éves, ugye most már a második rendszerváltásnál vagyunk, ahol a legnagyobb csalódás számomra, aki mondom, hogy a társadalmi párbeszéd az érdekegyeztetésben élte le az életét, hogy 2011-ben a miniszterelnök igazából bejelentette az Országos Érdekegyeztető Tanács ülésén, hogy miután ők kétharmadot kaptak, illetve annyival kétharmados parlamenti többséget szereztek, ők képviselik a munkavállalókat is, meg a vállalkozásokat is, ezzel gyakorlatilag beszántották Magyarországon a társadalmi párbeszéd makroszintű legmagasabb fórumát, onnantól kezdve az érdekegyeztetés gyakorlatilag, és ezt azt kell mondanom, 15 évig takaréklángon működött. Ezt jól tapasztalhattad abból is, hogy a munkaadói szövetségek, a szakszervezetek teljesen a háttérbe kerültek, létrehoztak egy versenyszféra és a kormány egyes állandó konzultációs fórumát, de ez már nem is hasonlította az eredetire. Ehelyett igazából erre is jól emlékszünk, mert kortársak vagyunk, gyakorlatilag Magyarország miniszterelnöke a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen, vagy együtt, vagy nem tudom milyen munkamegosztásban,
gyakorlatilag
velük tárgyalt a Lenne Felezzel, Parag László 2000-től 2024-ig volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, amelyik nem a kamarával van a bajon, félreértés ne legyen, hanem gyakorlatilag a paragféle kamara az a kormánynak a kijárója lett. Az történt, hogy amit a kormány akart, az Parag Lászlóval tolták le a torkunkon. Szó sem volt arról, hogy autonóm gazdasági önkormányzatként működjön ez az egyébként nagy tekintélyű köztestület. Azt gondolom, hogy ez tönkretette az érdekegyeztetést. Megcsinálták ezt nem csak a vállalkozói körrel, hát pontosan tudod, ugye ezt csinálták, amikor létrehozták a Nemzeti Pedagógus Kart, ezzel gyakorlatilag elintézték a pedagógus szakszervezeteket. Tehát én úgy gondolom, hogy ki tudták ők magukat vonni ebből az érdekegyeztetésből, ami nagyon szomorú dolognak tartok, mert ez nem hiúsági kérdés. Én azt gondolom, és miután nekünk volt alkalmunk tanulmányozni fiatalemberként, hogy működik Hollandiában, Németországban, Ausztriában, Svájcban, a dél-európai országokban a társadalmi párbeszéd, a szociális dialógus, hát ezt szomorúan vettük tudomásul, és ezt nem csak szakmai értelemben mondom, Zoltán, hanem ez egy kulturális kérdés is, hogy ugyan mi nem egy érdeket képviselünk, mert te munkavállaló vagy, én meg egy vállalkozás vagyok, vagy tőketulajdonos vagyok, de valahol egy hajóban ülünk, és össze kell hoznunk egy olyan kompromisszumot, amit én még ki tudok gazdálkodni, és számodra még méltányos. És hogy mindig szóba állunk egymással, és mindig megpróbáljuk megbeszélni a dolgozók, a problémáinkat. Én mindig ebben a szellemben csináltam ezt a, hát, hogy mondjam, 30 éves érdekegyeztetés pályafutásomat, hogy megpróbáltam megérteni a munkavállalók érdekképviseletének a problémáit, és azt mondom, valamennyiüket tisztelt ismertem is, mert olyan emberekkel ismerkedtem, akik, mert tudom, olyan tisztességesen végezték a szakmájukat, ehelyett, hogy én azt hallottam a munkahelyi államtitkároktól, de még a külügyminiszter, a volt külügyminisztertől, ha emlékszel, Szijjártó Pétertől, nem játszunk szakszervezetesdét. Én ezzel a mondattal nem tudok mit kezdeni. Én egész életemben szakszervezetet játszottam, állandóan velük tárgyaltam, és próbáltam őket meggyőzni az igazunkról, meg a realitásokról.
Ha az első és a második rendszerváltást összehasonlítjuk, akkor nevezhetjük úgy, hogy az elsőnek a gazdasági, társadalmi célkitűzése egy szociális piacgazdaság megvalósítása, a másodiknak, tehát 2010-től a nagy tőke nyílt politikai uralma jellemezte.
Én egy picit elfogult leszek, és azért elnézésre kérem. Azért nem állítanám így szembe, mert nekem a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségénél 12 évig, amíg ott dolgozhattam, az ország legnagyobb tőkése volt a főnököm Demján Sándor, az ország leggazdagabb embere. És azért nem állítanám szembe, mert tőle is nagyon sok olyan dolgot tanulhattam, például a szakszervezetekkel való tárgyalást rendkívül fontosnak tartotta. Például a minimálbér emelésnél sokszor-sokszor elmondta nekem, hogy soha ne felejtsem el, hogy a legesendőbb és a legvédtelenebb munkavállalók, ugye én, mint vállalkozói érdekképviselő mindig lefele próbáltam a minimálbért, mint vállalkozási költséget, hogy mondjam, taposni, ez most nem volt szép. Demján Sándor egyáltalán nem úgy viselkedett, mint egy a mostaniak, és mindig azt mondta nekünk, hogy ha tele van a zsebünk, már pedig a nagytőkéseknek tele van a zsebe, akinek tele van, annak a szíve is legyen tele. Ezt én nagyon jó mondatnak tartottam, és nagyon sok helyen elmondtam. Tehát én nem feltétlenül a magyar nagytőke kiemelkedésével van problémám, azzal van problémám, hogy itt pillanatokon belül, különösebb nagy teljesítmény nélkül olyan vagyonok keletkeztek, amiket most már én azt a hasonlatot hallottam múltkor, kérlek szépen, ha csak pletyka vagy kamu, hogy itt vannak olyan földbirtokosok Magyarországon, akiknek nagyobb a földvagyona, mint Széchenyi Istvánnak volt, vagy azt mondják, hogy van olyan vállalkozó, állítólag a gázos szakmából jött, Fejér megyéből, akinek nagyobb a jövedelme, a vagyona, mint az angol királyi családnak. Mindez 10 év alatt. Ezek ellen azt gondolom fel kell lépni. De az, hogy valakik az életük folyamán, az ügyességükkel, a tehetségükkel, a versenyben eljutottak egy olyan szintre, mint mondjuk Demján Sándor, de én hozzáteszem a mai élők közt is mond Csányi Sándor, ezek az emberek a fiatalkoruk óta építették meg ezt a nagy vagyon, és én annak nagyon örülök, hogy nem felejtettek el emberek maradni, tehát azt a mondást, amit az előbb idéztem, hogy ha tele van a zsebed, akkor legyen tele a szíved, ezt azért próbálták, hogy mondjam, gyakorolni és csinálni. Ami most van, azt már én nagyon nehéz szívvel látom, ezt az önmutogató, és még egyszer a legfontosabb, ezek az emberek nem tisztességes a versenyben, és a tehetségük által jutottak ilyen nagyra, hanem most a napokban látjuk, hogy milyen üzelmekkel lehetett Magyarországon, mekkora pénzeket keresni. Csak egy példát mondok, hát ami a Magyar Nemzeti Bank körül történik, nekem azért volt szerencsém ebbe parlamenti képviselőként bizottsági üléseken részt venni, és látni, hogy tűnt el ez a vagyon. Ez ugye nem egy nagy teljesítmény. Ez egy, ahogy mi hívtuk a VOSZ-ba, az ilyen dolgokat hívtuk törvényesített a lopásnak. Ugyanígy intézték el a nyugdíjkasszát, az valakinek a magánnyugdíj pénztára a zsebébe került. Mondhatnám, hogy a takarékszövetkezeti rendszernek a eltűnését. Azok a pénzek ma magántőkék voltak, magántőkék lettek. A takarékszövetkezeti vagyon, az körülbelül ugyanakkora volt, mint a magánnyugdíj pénztári, 3000 milliárd forint. Az a 3000 milliárd forint nem tűnt el, azok egy centes részvényekből voltak összetéve, és ma a legnagyobb banki konglomerátumba elvesztek. De beszélhetnék a trafik történetről is, hát ez nem, hogy keletkezett ez? Mindannyian emlékszünk, hogy úgy módosítottak törvényeket, igen, úgy hajtották keresztül a magyar parlamenten, hogy csak ők jártak jól.
az újraindulás lehetősége. A 2026-os, én így nevezem, és örülök, hogy ebbe egyetértünk, rendszerváltásnak van-e perspektívája?
Előbb arra hivatkoztam, hogy közel egykorú idős csókák vagyunk, most arra fogok hivatkozni, hogy Zolikám, mi fiatal emberek vagyunk, és azért optimisták vagyunk, és gyerekeink vannak, és hál' Istennek sok-sok unokánk is van. Mi nem is tehetjük meg, hogy elkezdjünk, csaj Istenem, a saját sorsunkon már nem érdemes sokat, hogy mondjam, keseregni, átéltük ezeket, amiket te ilyen nagyon kulturáltan felidéztél. Én úgy látom, hogy van remény. És azért is gondolom, mert én hosszú-hosszú ideje arról beszélek, és egy elnézést, hogy most kitör belőlem a közgazdász. Ugye nagyon nehéz Magyarország általános állapotát elmondani röviden és plasztikusan, ezért mindig úgy szoktam mondani, hogy a költségvetés mutatja meg, hogy ez az ország hol van. Ugye a bevételek, a kiadások, és egyáltalán a bevételeknek a miensége, és a kiadásoknak az értékrendhez, milyen értékrendhez tartoznak. Na most Magyarország nagyon nehéz költségvetési helyzetben van, ez teljesen nyilvánvaló, ha egy ország gatyáig el van adósodva, akkor a költségvetése lehet stabil, ráadásul miután az elmúlt 4 évben gazdasági növekedés nem történt, brutálisan nehéz helyzetben van a mostani pénzügyminiszter. Ugye, hamarosan meg fogjuk tudni, hogy mi van 26-ban. Nem tudjuk, hogy mi van 26-ban, azt tudjuk, hogy az biztos, hogy amit a parlament tavaly elfogadott költségvetési hiányként, aztán korrigálta, ugye először 3,5%-ot mondott, utána 5%-ot mondott, most már tudjuk, hogy ha az uniós pénzek megérkeznek, tehát jön kívülről forrás, akkor talán 7% alá lehet szorítani. Hogy ezt milyen módon fogja a pénzügyminiszter megtenni, ez megint azt kell mondanom, mint egy háztartásban. Hát vagy többet hozol haza a zsebedbe a munkahelyedről, vagy a gyerek zseppénzét vágjuk le. Ez a két verzióval nagy csodák nincsenek, csak itt 40 ezer milliárd forinttal kell ezt a művészetet elkövetni. Én azt gondolom, hogy ha egy nagyon szigorú költségvetést tudnak már 26-ban is valamennyire, hogy mondjam, valamennyire kiegyensúlyozni, és 27-re végre egy tiszta, világos, áttekinthető költségvetést, akkor van remény. És én nagyon reménykedem abban is, hogy megszűnik az a fajta rettenet és gazdaságilag felfoghatatlan ellentmondás, hogy míg a gazdasági miniszter Nagy Márton csinál valamit, akkor ennek a Magyar Nemzeti Bank akkori elnöke Matolcsi mondjuk az ellenkezőjét, és fordítva. Én nem azt mondtam, hogy a banki elnök legyen szerelmes a mindenkori gazdasági miniszterbe, ne is járjanak együtt sörözni, de a magyar gazdaság állapotáért ez a két intézmény, hát akkor nem volt pénzügyminisztérium, most azt is hozzátenném, ők a felelőse. Én úgy látom, hogy most ez egy konszolidáltabb viszony kezd kialakulni, ami nagyon-nagyon fontos belföldön és külföldön is. Csodák nincsenek. Ez most ugye, ha hallgatjuk a mostani megnyilatkozásait, akár kapitányminiszter úrnak, akár a miniszterelnök úrét, idén már ez egy komoly dolog lenne, ha egy 1% feletti gazdasági növekedés lenne. Az egy nagyon jó dolog lenne, ha az inflációt féken tudnák tartani, de közben nyomja őket, hogy érvényben van még az árra is stop, amit ha föl fognak oldani, már pedig föl kell oldani, akkor az nyilvánvalóan feszítő hatás lesz. Nem szeretnék nemzetközi helyzettel foglalkozni, mint Virágelvtárs a Tanú című filmbe, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, de hát azért a Hormuzi válság, ez egy ilyen energiaszegény országban bármit tehet egyébként az energiával, és hát nem beszélve a forint árfolyamáról. Azt gondolom, hogy ha kiadási oldalon, és én ott keresném most a dolgokat, azt a fajta eszement költekezést, amit tapasztalunk, hát látjuk a kisebb példákat, mondjuk a nemzeti kulturális alap körüli, az csak egyébként nem nagy pénz a költségvetésbe, hát 40 ezer milliárdnál 17 milliárd, nem tétel, de ha ez ott így mehetett, akkor ezer milliárdok is mehettek így ki. Hogyha ha csókos vagy, ha velem vagy, akkor olyan gazdasági támogatásokat kaphatsz 100 milliárdért, ami semmiféle hozadékot nem hoz a nemzetgazdaságnak, nem hozott, mert a GDP 4 évig egyfolytából ült. A beruházások visszaestek. Tehát itt nagyon nagy pénzeket elkótyavetyéltek, csúnyában is tudom mondani, zabráltak, a közösből ellopták. Ezt meg, ha meg tudják fogni valamennyire, az már egy nagyon nagy ajándék. A bevételi oldalon én igazából lehetőséget talán ott láthatnék, hogy a társasági adónak ezt a 9%-os szintjét, amit ugye egységesítettek 9-re, korábban 19 és 10 volt a társasági nyereségadó, itt a nagyoknál, a multinacionális nagyoknál, de a hazai nagyoknál is nyugodt szívvel fel lehet vinni 15%-ra, meg kell tüntetni az összes kedvezményt, tehát ahol profit termelődik, az nem szidni kell őket, nem gyalázni kell a multinacionális cégeket, ők jól érzik itt magukat, nem akarnak elmenni, hanem tisztességesen el kell venni tőlük azt a profitot, és mondjuk a Spár áruházi lánc ellen, mert valakinek nem tették, hanem tisztességes nyereség oldalról adóztatni kell. Tehát, és van egy nagyon fontos...
Akárhogy is vizsgáljuk, egyfajta gazdasági válság van Magyarországon, és ez a jelenlegi költségvetési, gazdaságnövekedési helyzet, ez ha összehasonlítjuk a Bokros csomag idejével, tehát 1996-tal, vagy a Gyurcsányféle gazdasági válság, tehát 2006-tal, hogy viszonyulnak egymást? Azért kérdezem ezt a három összehasonlítást, mert a mostani belépő új korosztályok még nem éltek meg gazdasági válságokat. Ez az első nekik. Nekünk már ez is a harmadik.
Így van, nem szeretnék. Negyediket, a harmadik. Meg fogsz lepődni. Én ezt annak ellenére, hogy ugye az évtized elején volt egy Covid válság, ami azért a Covid, ez mint egészségügyi bomba, és a gazdaságnak nem jól tett. Én azt gondolom, hogy a 96-os válságot azért nem hoznám ide, mert nehezen összehasonlítható a maival, hisz Magyarország nem volt az Európai Unió tagja, nem volt ez a védernyő, ami körülöttünk van. 30 éve volt.
Igen.
A második esetben azt hiszem, hogy az is súlyosabb volt, mert ott egy olyan ingatlan lufi robbant ki, ami gyakorlatilag kezelhetetlenné tette a helyzetet. Tehát egy elképesztő, olyan külső dolog csapott Magyarországra, amit gyakorlatilag a bajnaiék vért verítéket izzadva, és még az Orbánék is az első időszakokban, 12-13-ig, iszonyatos keményen és nehezen kezelte. A mostanit én nem így látom. Nem látom így, mert megvannak azok a lehetőségek, amivel a költségvetés stabilizálni lehet. És talán még egyet tennék hozzá, ami nagyon fontos lenne, és még nem, ezt akartam az előbb mondani, de elfelejtem, ezért gyorsan mondom, hogy a magyar gazdaságnak még egy dolog kellene, ami nem kerül pénzbe, a jogbiztonság. Tehát az, ami teljesen eltakarítottak itt az elmúlt 16 évben, hogy ma benyújtották a Katára vonatkozó jogszabályt, és másnap elfogadta a parlament. Tehát én azt gondolom, hogy bármennyire bonyolultak és nehéznek tűnik a helyzet, hogy ha a költségvetési stabilitást meg tudjuk teremteni, mondjuk jövőre, hogyha nem baráti alapokon, hanem verseny alapokon zajlik a gazdaság, és lesz hozzáadott érték. Ha komolyan veszi a magyar kormány azt a mondatát, hogy azok az uniós pénzek, amik reméljük, hogy bejönnek az országba, azok valóban olyan ágazatokba kerülnek be, itt nem feltétlenül csak a gazdaságba gondolkodom, hanem ugye az egészségügy és az oktatás, amit egy teljesen leradíroztak, én úgy hiszem, hogy van esély. Tehát, hogy van esély, és én azt hiszem, hogy én az ellen nagyon tiltakoztam, és most is még merem mondani, nem, lehet, hogy sokaknak nem fog tetszeni. Az ukrán-orosz háború a magyar gazdaságot nem ezt tette tönkre. Hát ne vicceljünk, akkor a lengyel gazdaságnak kellett volna letérdelnie, akik befogadtak 1,5 millió ukránt, és teletömték Ukrajnát fegyverekkel. Akkor Csehországnak kellett volna a padlóra kerülnie, 350 ezer ukránt fogadtak be. Szlovákiának kellett volna tönkremennie, akik, gondolj bele, 5 millió Szlovákia 150 ezer ukránt engedett be. Mi még se fegyvert nem szállítottunk, és nagyon érdekes módon ezeket a számokat lehet olvasni, a magyar nem tudjuk, maximum 50-60 ezeret fogadott be Magyarország.